Ellenben, ha a szülőt nézik, akkor a szülő nem tudja kezelni a saját maga, hogy is mondjam, szerepét sem, hogyha a gyereke bajban van. Ugye az egyik funkciója tulajdonképpen, ha bajban van, akkor segítségére siet a gyerekeknek.
Igen, de hogyha egy kutatást végeznénk arról, hogy a ma segítői pozícióban levő védőnő, orvos, óvodapedagógus, bölcsődei gondozó, pedagógus, szociális munkás, rendőr, bíró, ügyész, hogy egészen ugye a teljes spektrumot végigvegyen. Mennyire van tisztában az, hogy neki mi a helye és szerepe abban, hogy ő a családokban a szülők kompetenciáit, szülői képességeit erősítse, akkor azt gondolom, hogy egy katasztrofális eredménye jutnánk, és akkor még a laikus publikumot meg se kérdeztük.
Így van.
Igen, tehát, hogy itt, én ezért mondom, hogy itt az attitűdváltás és a gondolkodásbeli változás elengedhetetlen lett volna, mert hogy megint egy nagyon konkrét és tulajdonképpen nagyon partikuláris dolgot említsek.
Igen.
Amikor a gyerekverés teljes tilalmát, ugye belemasszíroztuk, nem tudom ezt elegánsabban mondani, ugye a gyerekvédelmi törvénybe is tulajdonképpen egy barba trükkel a parlament ezt elfogadta egy decemberi éjszakán,
igen.
2004. december 20-án egészen pontosan, ugye már mindenkinek a Beigli illat levegett a, nem is tudom, azt nem mondanám, hogy a szem előtt, mert az képzavar, de legalábbis a Beigli már levegett.
Igen.
Akkor az teljesen egyértelmű volt, hogy ez egy óriási erkölcsi győzelem.
Igen.
Az is nagy dolog volt, hogy amint ezt is már sokszor megbeszéltük, hogy ez a gyerekvédelmi törvénybe került, és nem pedig büntető szankciókkal, hanem a szülők és a más érintettek támogatását célozta abban, hogy értsék, hogy miért ártalmas a gyerekek megalázása, vagy fizikai bántalmazása, fenyítése, fizikai erőszak alkalmazása. Ha megnézed, 2005. január 1-e óta, amióta ez a törvény életbe lépett, egyetlen forintot nem költött senki el olyan programokra, ami akár a szakemberek érzékenyítését és felkészítését, akár a szülők felkészítését, akár a gyerekek tájékoztatását célozta volna. Tehát ez azt jelenti, hogy az állam, amelyik egyébként magára vállalt egy ilyenfajta kötelezettséget nagyon helyesen, és amivel egyébként nagyon sokat segíthetett volna azzal, hogy kevesebb gyerek kerüljön be, például a fizikai bántalmazás miatt a szakellátásba.
Igen.
Mert hiszen a szülők kaptak volna a segítséget, hogy értsék, hogy ez miért árt, és persze aztán van ennek egy csomó tovább gyűrűző hatása, mert például az iskolai erőszak, a gyerekek elkövetővé válása, és így tovább, ezek ugye addicionális, hát ugye veszteségek.
Így van.
De ez mind elkerülhető lett volna, de ez nem merült föl, tehát megint ugyanarról beszélünk, mint az előbb. Született egy prima jogszabály, mindenki boldog volt, már úgy értem, aki támogatta ezt, de a végrehajtás a mai napig abszolút nem történt meg.
Sőt, fel is erősödtek az ilyen erőszakos megnyilvánulások olyan módon, hogy az egész társadalmi környezet nem igazán tud vele mit kezdeni, és mindenféle mutogatások vannak, rákenjük a Facebookra, meg a migránsokra, pedig hát ott van a saját hogy szobákon belül a probléma.
Hát tovább megyek, ugye nem egy olyan jogerős bíróítélet született, amiben például a bíróság magára nézve ezt a jogszabályt nem tekinti mérvadónak, mert azt gondolja, hogy ha nem a BTK-ban szerepel, akkor az, hogy benne van a gyerekvédelmi törvényben, ez őt nem érdekli, ráadásul ő személyben nem ért ezzel egyet, tehát rendre születnek olyan jogerős bírósági ítéletek, amelyek kimondják, hogy a gyerek fizikai bántalmazáson, ahol súlyos sérülést okozott, a gyerek érdekében áll, A, mert a gyerek rossz volt, B, mert hát itt tehetett volna más a szülő, vagy a nevelőszülő. Vagy akár tanár, mert ugye most éppen tegnapi történet, hogy egy iskolában úgymond rosszak voltak a gyerekek, ötödikes gyerekek, egy tanár nem tudta, hogy milyen technikával lehetne őket leszerelni, ezért több gyereket a falhoz szorított, karjukat csavargatta, és megalázó szövegeket beszélt. Az igazgató válasza a felháborodott szülőknek az volt, hogy hát mielőtt bármi történne, azért hallgassák meg a másik felet, mert a tanárnak se könnyű, mert ezek a gyerekek rosszalkot.
Nem győzzük pedig mondani, hogy tulajdonképpen az ilyen típusú bántalmazás a nulla tolerancia van, nem vizsgáljuk a körülményeket, tilos. Se ilyet csinálni.
És ez nem 2005-ös, mert ugye ez 50 éve tilos a gyerekeket gyerekintézményben vagy iskolában bántani. De mégis, ha a közvéleménykutatást folytatnál, akár tanárok, szülők, vagy a közvélemény, tehát laikus közvélemény körében, akkor megrendítő eredményeket kapnánk, ahogy csináltunk egy pár év, aztán 4 év az UNICEF-fel egy ilyen nagyon esetleges és egyáltalán nem reprezentatív, de ijesztő eredményeket hozó felmérést, hogy bizony a közvélemény erőteljesen támogatja még mindig a fizikai fenyítést, és úgy gondolják, hogy hát sokan, hogy enélkül például nem nagyon lehet gyereket nevelni, de nem is célszerű.
Hát igen, és nem győzöm, a mi műsorunkban is időként visszatérünk arra, hogy milyen módszerekben lehet segíteni azoknak, akiknek igen. van hajlandóságuk arra, hogy más eszközt is használhatnak a tenyerükön túl, hogy tudjanak okosak és jó, tehát jó szülők lenni, nem bántani, igen. hanem segíteni a gyerekeiket.
Igen. Na most akkor ugye említeném még, hogy ha már ugye, hogy egy kicsit átlépjünk ebbe az állami szülő szerep, ami az alapkérdés volt, hogyha megnézzük az elmúlt évek botrányait, akár mondjuk a Gödi fogyatékos otthon ügyét, vagy Kalocsa Zalaegerszeg, ahova majd most a Fóti gyerekek elméletileg ugye sajnos kerülni fognak, de ha megnézzünk a nagyon Bicskét, sok más, vagy hát Bicskéről ne is tenjük említést, de mondhatnánk ugye Nagykanizsa, és számtalan kaposvári gyerekotthonok ügyeit, azt látjuk, hogy ezekben a gyerekotthonokban nagyon fáradt, nagyon rosszul fizetett, nagyon kevéssé képzett kollégák dolgoznak, meglehetősen most a körülmények között.
Igen.
Ráadásul olyan gyerekekkel, akiknek nem csak a nevelők és az ott dolgozók segítségére, hanem egy nagyon-nagyon jól felkészített, tisztességesen erőforrásokkal ellátott és megfizetett szolgáltatói szakembergárdára is, mert hiszen a többségük nagyon rossz állapotban érkezik be ebbe a rendszerbe, ahol egyébként az az elvárás, hogy abban azon az órában, amikor az átmeneti otthon vagy az intézményben megérkezik, akkor értse, hogy ő hol van, mik a szabályok, és mindazt, ami addig történt vele, azt ugye nullázzuk le, és holnaptól angyalként viselkedjenek.
Hát ez a baj, hát erre a traumára, a kettős traumára, ami egyébként ilyenkor azt senki nem készíti őket fel.
Hát, na de pontos erről van szó. Na most akkor mit nyertünk azzal, hogy a gyerekek ellátása ezekben az intézményekben nagyon-nagyon sokba kerül, lényegesen többen, mint amennyit egyébként, tehát sokszorosában, mint amennyit az állam a kötelezettségei alapján az alapellátásba fektet, és ennek a pénznek a túlnyomó többsége, kb. 90%-a nem a gyerekekre közvetlenül költődik, mert hiszen az épületfenntartás, rezsi és az ott dolgozók bére. Tehát a gyerekekre, és én ezt azért mondom el újra és újra, bármennyire unalmas, mert hogyha kiszámoljuk, akkor nagyjából az látható, hogy a gyerekekre az intézmény nem tud sokkal többet elkölteni, persze. mint az a szegény szülő, akitől a szegénység miatt elvette a gyereket.
Igen, csak ez ugyanaz, amit mondtál legelején, a legelejétől nem volt ez kellően átgondolva a gazdasági nem. szempontból, és nem. Az, hogy bármennyire feltételek vannak, igenis kalkulálni kell azokat a költségeket is, ami közvetlen a gyerekeket szolgálja, az a zseppénztől kezdve, egyébként ha a ruházatán, akár csak az ékszerein, vagy az ékszerei, ami még nem is annyira kötelező, hogy legyen egy kislánynak arra lehetősége, hogy ízlésesen öltözzön. Ugye ezekre?
Hát arra is gondolok, mondjuk, hogy ugye mondjuk azokat a elszenvedett sérelmeket, ami miatt mondjuk egy bántalmazott, súlyosan elhanyagolt, alultáplált gyereket behozok a rendszerbe, akkor azokat a kompenzáló mechanizmusokat, azokat, hát, amik baromi drágák egyébként, igen. azokat biztosítsam, illetve nézzek arra rá, hogy lehetett volna ezt elkerülni azzal, hogy ezt sokkal korábban elkezdem biztosítani, igen. ugye az alapszolgáltatások, az alapellátás szintjén, és akkor nem kerül a gyerek ilyen súlyos állapotba, nem traumatizálódik, és én is, mint állam, sokkal kevesebbet kell, hogy elköltsek, mert sokkal hamarabb és sokkal jobb minőségben tudok nyújtani megelőző szolgáltatást, és az egész jelzőrendszer ugye nem arra van kihegyezve, hogy elhárítsa a jelzéseket, hanem arra, hogy ezeket komolyan vegye, aminek persze van még egy nagyon fontos, és ugyancsak gazdasági szempontokkal is összefüggő feltétele, hogy egy átlagos esetgazdának, vagy esetmenedzsernek, mert ugye minden hónapban, vagy fél évben változik most, hogy mindenki hívjuk a családgondozót, meg azt, aki menedzseli az esetet, hogy ennek mondjuk ne 50, 150, hanem az eset nehézségétől függően 10-15 családja legyen.
Na, pihenjük egy picikét megint zenében, és aztán visszatérünk. Okay.
James Lockdown, make a song on Saturday. I did audio. miss me at St. James Ballroom.
A Kapocsi Ifjúság segítő magazinban, vajon milyen szülő lehet az állam, ezzel a címmel kezdtünk el beszélgetni Herzog Máriával, és az már bizonyos a beszélgetés egy időszakában, hogy rettetesen mostuha szülő. Mestert meglehetősen elhanyagolja a maga családjait és gyerekeit, bármilyen programotról is beszélhetünk, családtámogató programról is, meglehetősen olcsón és szűken méri azokat a segítségeket, ami feltétlen szükséges ahhoz, hogy a gyerekek sikeresen és elfogadható szinten nőjenek fel, és ebben nem válogat az állam, mert legalább annyira a családokat, mint a maga a gyermekvédelmi rendszerét is egyformán mostuhán kezeli.
Ez így van.
És mivel ez a helyzet most így áll, tulajdonképpen az az igazság, hogy nem nagy meglepetés, hogy az elmúlt időszakban egy csomó gyerekekkel kapcsolatos probléma felerősödött. És az, hogy a gyermekvédelem a 97-ben létrejött nagyon korszerű gyermekvédelmi törvény milyen valósággal tud működni, ennek sajnos ezer oka, például egyik oka, alapvető oka, ez a fajta, hogy is mondjam, takarékoskodó vagy olcsóskodó megközelítésmód. Nyilván a másik pedig az, hogy igazából nem történt meg az a nagyon fontos váltás, hogy a gyerekek fejlődése, támogatása az mindannyiunk kötelezettsége, nem csak az állami, hanem minden állampolgára is, de az államnak elő kéne járnia, előmunkásnak kéne lenni, és rengeteg dologra nem képes. És azt,
de változatban mondom, hogy itt az a koncepcionális tisztázatlanság van,
igen,
hogy mi köze a közösségnek, vagy a társadalomnak ahhoz, hogy Szabóék, Kovácsék, vagy bárkik hány gyereket vállalnak, és aztán mit csinálnak, és hogyha megnézed például ezt a híradás sorozatot, ami a 9 gyerekes éppen kilakoltatásra váró,
igen,
ugye családról szól, ahol ugye Szalai Krista elkezdett, gyűjtés kezdeményezett az ő lakhatásuk megoldására, akkor ugye a kommentek 95% arról szól, hogy minek vállal valaki olyan sok gyereket, nem tudja eltartani.
Igen.
És én azért vetem ezt újra és újra föl,
igen,
mert ugye ez visszamegy az egész demográfiai kérdésfelvetéshez, ami ugye praktikusan most már 60 éve megállás nélkül kérdése, miért születik olyan kevés gyerek, miközben, ugye ha megnézem, hogy a családi pótlékot nem emelték
sok-sok éve.
Több mint 10 éve.
Igen.
A gyers összege és a minimál nyugdíj összege ugye 28.500 forint nem emelkedett több mint 10 éve. Ha megnézem azt, hogy milyen feltételek vannak a gyerekvállalásnál, nem csak anyagi értelemben, hanem szolgáltatás szempontjából. Ez katasztrofális, viszont ha valakinek 9 gyereke van, és tulajdonképpen szolgálná ezt a népesedés politikai célkitűzést, hogy sokkal több gyerek szülessen, akkor őt viszont azonnal az a vád éri, hogyha nem engedheti meg magának, hogy jó színvonalon elszartsa ezeket a gyerekeket, notabene még hajléktalanná is képes válni, akkor ő nem érdemli meg, hogy gyerekei legyenek, és ezeket majd az állam el fogja venni, és ezzel fenyegeti, miközben teljesen nyilvánvaló, hogy ez ellentmond a saját üzenetének.
Hát ha nem gyerekekről lenne szó, én azt mondanám, hogy megérdemelni az állam, hogy egyszer szót fogadna az állampolgár, és hirtelen nagyon-nagyon sok gyerek lenne, zavart okozna. Abszolút.
Na jó, de ugye a másik kérdés ebben a tekintetben valóban az, hogy hát, hogy hogyan lehetne azt elérni, hogy akkor ezek a megszületett gyerekek, ezek hozzáférjenek azokhoz a lehetőségekhez, amelyek, újra mondanám, az örömteli és sikerélményt hozó gyerekkoron túl mindannyiunknak elementál. Szóval ez abszolút elemérdeke, hogy a gyerekek jól legyenek.
Értem. Hát pedig nagyon fontos, hogy nem sok időnk van már tulajdonképpen, igazából ennek a helyzetnek a meghaladását próbálnám valamilyen módon veled megközelíteni, mert ugye ez a helyzet így nem jó. És az lenne, hogy nem is jó lenne, ha így maradna.
Nem.
De hogy hol vannak azok a pontok, amin keresztül azért meg kéne mozdítani ezt a tehetetlen zuhanó állapotot, mert ez nagyon-nagyon nem jó.
Hát ugye erre nagyon jól kínálkozik kétféle dolog. Egyfelől ugye, ha elég kutatás és információs adat áll rendelkezésünkre, akkor abból azért nagyon szépen lehet olyan stratégiai terveket készíteni, amiknek alapján szépen meg lehet nézni, hogy például a költségvetés különböző pontjain milyen hatást váltanak ki a megszorítások, illetve az addicionális erőforrások. Ugye ezt a Nemzetközi Szakirodalom Child Budgetingnek is hívja, és ezt a Gyerekjogi Bizottság is, az ENSZ Gyerekjogi Bizottság is nagyon erőteljesen támogatná, csinált a bizottság, még az én oklétem alatt kezdődött ezzel, és magam is aktívan részt vettem ebben, egy olyan átfogó kommentárt, amelyiknek az volt a címe, hogy gyermekjogok és közpénzek elköltése. Uh-huh. És ebben pontosan arra hívják fel az államok figyelmét nagyon részletesen, hogy hogyan kellene a költségvetés összeállításánál megnézni, hogy milyen konzekvenciái vannak annak, ha nem biztosítják ezeket a költségeket. Tehát ugye az, hogyha a gyerek nem fér hozzá mondjuk minőségi élelmiszerhez, ha a gyerekek nem férnek hozzá gyógyszerhez, megfelelő színvonalú oktatáshoz, akkor ennek mi az ára a közösség számára, mert ez abszolút számítható, nem csak a gyerek számára.
Mindannyian tudjuk, hogy sokkal többe kerül, csak azt nem számolta ki senki se.
Igen. Hát egyfelől nem számolja ki senki, másról nem ugyanott jelentkezik, ugye, mint a befektetés. Igen. Mert azt szokták mondani, hogy ugye a szülőnek végül is nincs nagy profitja az érzelmi profiton kívül, hiszen a mai társadalmi környezetben nem az a szülői befektetés célja, hogy amikor ő idősebb lesz, akkor majd visszanyerje a gyerektől azt a pénzt, amit belefektetett. Ugye ez egy arhaikus formátum, hanem itt arról van szó, hogy én befektetek a gyerekbe akár szülőként, akár közösségként, vagy államként, és aztán az egész közösség is ugye részesedik ennek a hasznaiból, természetesen a gyereken, vagy az időközben felnőtté vált gyereken is, és az ő majdani családján kívül.
Igen.
De ugye ez egy távlatos és stratégiai gondolkodást igényelne. A másik dolog, és ennek kénytelmük újra és újra visszatérve, ennek itt egy politikai döntés is kell arról, hogy én milyen mértékben terjesztem, promotálom, teszem nyilvánvalóvá azt, hogy nekem államként, közösségként milyen kötelezettségeim vannak azért, hogy minden megszülető kisgyerek az kapjon tisztességes esélyeket, nem mondanám, hogy egyenlőt, mert az ugye az álmok birodalmába tartozik, de hogy tisztességes esélyeket, és hozzá kell tegyem, hogy teljesen egyértelmű, hogy amennyiben ez egy komoly politikai elkötelezettséggel, és az ennek megfelelő, tudatosítással történne, akkor ez önmagában egyébként megoldaná a demográfiai problémákat, mert abban a pillanatban, hogy azt tapasztalják az emberek, családok, fiatalok, hogy van egy hosszú távú kiszámítható stratégia, és ő bízhat abban, hogyha neki ma megszületik a gyereke, akkor ő, ha bajban van, akkor segítséget fog kapni, és az ő gyereke, meg ő hozzá fognak férni olyan ellátásokhoz, ami az ő életét nem aránytalanul nehezíti. Mert azért erről sincs szó, hogy a gyerekvállalás az nem csak arról szól, hogy mennyibe kerül, hanem hogy mérhetetlen öröm mellett hihetetlen mennyiségű teher és nehézség is van, amit lehet optimalizálni azzal, hogy szolgáltatásokkal, családok segítésével, a gyerekeknek nyújtott programokkal, amennyire lehet, ugye a szülővel megosztásra kerülnek.
Nagyon fontosat mondtál, gyakorlatilag annak a váltása, paradigma váltásáról lenne szó, hogy a fiatalok fontosak. Sőt, igazából ők a lényeg, bármennyire csak a szöveg szintjén is, hogy a társadalom fejlődésében a hitelesítő nem a múlt, hanem a mindenkori jövő. A mindenkori jövő nemzedék.
Ugye ezzel, amit mondasz, azt is mondod, amit én nem szeretnék mondani, hogy ugyanakkor a többi generáció inkluzív az idősek,
Nem. Én ezt nem mondom.
Nem, csak azt mondom, hogy ugye, hogy itt nyilván szűkös erőforrásokra van szó, tehát tisztességes elosztás kell, de azt is biztosan tudjuk, hogy a korai befektetés nem csak a gyerekekbe, hanem a megelőzésbe és a korai segítségbe, az sokkal kevesebb későbbi erőforrást igényel, plusz ezek a gyerekek majd hozzájárulnak, tehát akkor a többiek is, ideértve azokat is, akik maguk nem képesek hozzáadott értéket termelni, fogyatékosságuk, élethelyzetük, vagy bármi egyéb okból. És akkor lehet egy olyan fajta tisztességes és etikus helyzetről beszélni, amiben tulajdonképpen egy mindenki jól jár típusú állapot jöhet létre.
Értem, és a többi ebben az értelemben részletkérdés, nem másodlagos kérdés, minden dologgal meg kell küzdeni, mert az intézményrendszerben alapvető, hogy minél kevesebb intézmény, és annál több családi változatokat kell érvényes. Az alapellátást az abszolút rendbe kéne hozni abban az értelemben, hogy minél több segítség és minél kevesebb agresszív kiemelő.
És közösségi alapú, mert ugye itt nagyon sok ijesztség van az ügyben, hogyha például mondjuk a fogyatékos gyerekeket ellátó intézmények bezárnak, akkor a szülők egy része is ugye pánikba esik, mert ő pontosan tudja, hogy egyébként semmiféle ellátás nem áll rendelkezésre, tehát attól fél, hogyha ez a nagyon nem megfelelő ellátást nyújtó intézmény is bezár, akkor ő egy abszolút megoldhatatlan csapda helyzetbe kerül. Ezért mondom azt, hogy például az Európai Uniós költsége, vagy pénzek, amelyek nagyon nagy mértékben ennek az intézménykiváltásnak a céljait szolgálják ezen a területen, azok nagyon pontosan jelzik, hogy a párhuzamosan fenntartandó átmeneti időre is biztosítani kell pénzeket, de hogy mindenek előtt arra kell fókuszálni, hogy a családközeli közösségben nyújtott ellátások, azoknak a családoknak is tegyék lehetővé ugye a minőségi életet, akik egyébként nagyon súlyos és nehezített élethelyzetben vannak, mert valamelyik családtagjuk krónikus beteg, fogyatékos, vagy bármi másból állandó ellátásra és gondoskodásra szorul.
Nagyon fontosokról beszélgettünk, és úgy gondolom, hogy most már csak a pár perc csak arról szól, hogy arról kéne beszélgetnünk, hogy beszélgetnünk kell még folyamatosan. Bármilyen címen, témán vissza kéne hozni a dolgot. Én erősen hiszem, hogy azért egyszer a értelmes szó megérkezik a fülekbe, mert a feltétlen fontos az, hogy ebben a mostani helyzetben semmi nem maradjon így, mert nem jó irányba szaladunk. És ha a családot kell támogatni, akkor valóban támogassuk a családot, és nem csak a megszületésében, hanem abban is, hogy a gyerekeket, azt a 9 gyerekes szülőt is ne érezze semmifajta hátrány, hanem egyenrangú szereplője lehessen ennek a világnak, ami kicsit most számomra idealisztikus dolog, de elképesztően szükség lenne rá. Gondolom, ezzel egyetértünk.
Abszolút egyetértünk.
Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, amit most itt el tudtál mondani. Én szeretnélek még tovább is keresni, úgyhogy ha nem haragszol, és keresünk majd valami alkalmas témát, és megint újra és újra előhozzuk azt, amit mindig szoktunk beszélni, hogy a gyerekek feltétlenül fontosak, és szeretném, hogyha mások is észrevehetnék ezt, és éreznék azt, hogy mekkora öröm van abban, hogyha a gyerekekkel jól bánunk. Nagyon szépen köszönöm Herzog Máriának a beszélgetést, köszönöm Kocsmár Zsófiának az értő hallgatást. Hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabó András hallották, viszont hallásra. Because you know I'm all about that bass, about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size to, but I can shake it like I'm supposed to. So I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk in all the right places. I see those magazines working on Photoshop, you know that stuff ain't real, come on and make it stop. If you got beauty, then raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. My mama, she told me, don't worry about your size. She said, boys, I got a little more booty to hold than I. You know I won't be no sneak figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell those skinny ladies that. Nah, I'm just playing. Of you is perfect from the bottom to the top. Hey, my mama, she told me don't worry about the size. She said, boy,
because you know I'm...
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Hay días que hasta con un paraguas te mojamos.